Be. Igen, felkészítésükben már be tudtuk építeni az első és a második misszió tapasztalatait, rengeteg fénykép készült, konkrét betegségekről, tehát egy egész komoly tudásanyag jött már össze ahhoz, hogy a harmadik misszió tagjai, mondjuk az elsőhöz viszonyítva, sokkal több tudással, előkészüléssel tudnak erre a misszióra elindulni.
Hát reméljük azt, hogy majd itt a hetek, vagy elkövetkezendő hetek folyamán a helyszínről is majd be tudnak nekünk számolni az orvosok, mint ahogy ezt már megszokhatták itt a rádióhallgatók. És hát sok sikert kívánunk nekik, és nektek is a szervezési munkához.
Úgy tudom, hogy minden vasárnap be fog jelentkezni egy-egy orvosunk, reméljük, hogy a technikailag nem lesznek akadálya. Úgyhogy mi dolgozunk tovább, és amíg ezt a szükséget látjuk és meg tudjuk szervezni, addig szeretnénk segíteni a magyar orvosok munkájával kint Kongóban.
Köszönjük szépen.
Én is köszönöm, viszont hallásra.
Pató Zsoltot hallhattátok, aki az Afrikai Magyar Egyesület tagja, és a június 9-én Kongóba induló harmadik orvosi misszióról beszélgettünk, és zene következik, utána pedig folytatjuk a beszélgetést dr. Mihály Balázssal és Szudánnal.
És Szudánról. Így van, Szudánnal beszélgetünk. Na, Rachel Magula, ugye, ahogy eddig is hallhattátok, Rachel Magula számait, Ekizino, ez következik most.
I'm a grand rainbow.
One more mire iwe.
I we grow rainbow.
Ya kanyande meire iwe.
I we grow rainbow.
Away to buchere iwe.
I we grow rainbow.
Away to kamale iwe.
I we grow rainbow.
Ya tura bakaika iwe.
I we grow rainbow.
Ya bakaramu marakaire.
I we grow rainbow.
Folytatódik az Afrika Fit Rádió Cafén, Kembe Szorará, Behumi Dórival és vendégünkkel, dr. Mihály Balázssal, az Afrikai Magyar Egyesület tagjával.
Így van, és egy, Hát kicsit tereljük a beszélgetést, nem azért, mert nem érdekes a szudáni napok, hanem azért, mert inkább érdekes a személye. Hogy ugye ma említette többször is, hogy szudáni feleség van, de azon kívül van-e valamilyen olyan afrikai kötődés, meg miért? Meg honnan ez a szudáni kapcsolat? Meg én hallottam, hogy valami irodalmi jellegű tevékenység is volt.
Többek között, nagyon többek, és nagyon sok minden között.
54 éves vagyok, ebből az 54 évből mondjuk több mint 30-35 év Afrika-arab vonatkozású. Eredetileg a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen végeztem. Ez azért nem a reklámhelye, mert ma Szent István Egyetemnek hívják.
De ez már
a reklám. Akkor nem mondom el, hogy hol végeztem. És ott a szobatársam, mert kollégista voltam, egy szudáni fiú volt. Ővele éltem egy szobában 5 évig, és hülyeségből nem beszélt másképp hozzám, csak arabul, és rám ragadt a nyelv. Tehát ez úgy, mint a
komolyan
gyerekre.
Komolyan, nem volt hajlandó más nyelven beszélni?
Viccből, hogy hozz egy teját, csináld, ezt csináld.
De ez nagyon jó.
Jó pofa ez volt, jó. És végül is én ismételgettem, és az első hetek után ugye a szavak összeálltak, utána mondatokká, a mondatok gondolatokká, és valahol a kisgyerek is megtanul az anyjától, pár év után ugye összeálltak ezek egy nyelvé, és nem azzal a szándékkal ültem neki ennek a tanulásnak, hogy valaha megtanulok arabul, de hát rám ragadt. Uh-huh. Majd ebből lett egy államvizsga, és ugye Gödöllőn nem tudták akkoriban sosem, hogy én tudok arabul, eltitkoltam, mert az összes puskát arabul írtam. Úgyhogy amikor elkaptak, akkor azt hitték a tanárok, hogy ez csak rajzolgatok, de egyébként arab nyelven minden ott volt, úgyhogy a szaknyelvet is sikerült elsajátítani.
Summa cum laude lett a vége?
Ne, hát ötös, de nem mindenből. A lényeg, eztán érdekelt engem a kultúra. Hát ha már az a nyelve, mert valahol az ember a kultúráját az adott népnek is meg szereti ismerni, ha már a nyelvet is, és ezzel az iszlám. És így kerültem kapcsolatba a Koránnal, a Korán világával, és nem azért, minthogyha fel akartam volna venni ezt a vallást, hanem csak azért, mert érdekelt a nyelv, nekiálltam a Koránt fordítani, amiből egy olyan szenvedély lett, mint a keresztrejtvény fejtés, hiszen ez nem népszabadság vezércikk, és ez megint nem a reklám, hanem ez egy vallási szöveg, amelyhez rengeteget kell hozzáolvasni, és ebből egy 8 éves ilyen fordítási láz lett, aminek az eredménye a Korán magyar fordítása, amelyet Pakisztánban adtak ki 1992-ben. Nos, amikor ez a fordítás elkészült, mert a kiadás az egész más évhez kötődik, mint az elkészülés ideje, akkor a kéziratot elküldtem.
De bocsánat, még... de miért nem Magyarországon adták ki? Ez egy magyar akkoriban, nyelvű fordítás.
Akkoriban más törvények voltak. Akkoriban az volt, hogyha valakinek van egy fordításra hivatalos szerződése, akkor az minden kiadóra érvényes és levédte. Akkoriban a Helikon kiadónak volt Simon Roberttel erre a fordításra szerződése, így hát ma két fordítás létezik, az övé meg az enyém. Meg ne kérdezzétek, hogy melyik a jobb. Ez a legbotább kérdés a világon, mindegyik. Jó is, meg rossz is, hiszen jó fordítás nincsen, de az ő is hatalmas munkát végzett. A lényeg, hogy ezekből a kéziratokból több példányt elküldtem bizonyos iszlám centrumokba, Mekkába, Kairóba, stb. És amikor egyébként is munkám Kairóba vezetett, mint mezőgazdászként dolgoztam egy cégnél, akkor meghívást kaptam az Al-Azhar nevű iszlám egyetemre, ahol teológiát tanultam, illetve hát az Azhar sejkje, úgy hívták akkoriban, hogy Jad el-Haq, Ali Jad el-Haq, azt mondta, hogy ha már lefordítottad, akkor azért ideje valahol a körítést is hozzá tanulni, és kijelölt számomra sejkeket, akik ilyen magántanárként foglalkoztak velem.
Tehát
négy évig jártam be hozzájuk, és akkoriban még klasszikus oktatáson vettem részt, tehát nem osztálytermek voltak, hanem az Azhárnak a 800 éves rendje, amit a görögöktől örököltök át, a pilon rend, tehát hogy minden oszlopfőnél ült egy ember, akivel vitába kellett elegyedni, és amikor az az ember úgy érte, hogy van elég érvanyagod, akkor mehettél a következő oszlophoz, ha nem, akkor elküldtek könyvtározni, vagy utána nézni.
Tehát sok magyar ember jutott el, mondjuk ilyen jellegű
Germánus képzésre? Jutott el, és utána a nyomdokaiban jó magam, de hát...
Kis kihagyás.
És utána még nagyobb szünet. A lényeg, hogy a gond az, hogy sokan beszélnek az iszlámról, de nem tudnak róla sokat. Uh-huh. És ez az igazság, hogy minél többet tudunk róla, annál inkább csöndbe kéne burkolózni. Tehát, hogyha egy parasztembert megkérdeznek a biológiáról, az definiálja, hogy az élővilággal foglalkozó tudomány, de hogyha egy biológust kérdeznek meg a biológiáról, nem tudja, hogy hol kezdeni el, tehát az iszlám is ilyen, meg minden ilyen, amivel az ember komolyan foglalkozik. Na, tehát ez a része az irodalmi résznek. Persze több fordítás azóta már megjelent, ugyanis irániak utána megkérték, hogy az ő egyik szent könyvüket, a Nahzsul Balágát is fordítsam le, hiszen akkor a tudomány nyelve arab volt, tehát nem perzsából, arabból kellett fordítani, azt is megtettem, tehát több fordításom azóta mindenhol megjelent, csak itt nem. De ez természetes.
Ez természetes.
De miért természetes?
Valahol úgy vettem észre, hogy ha az ember külföldön fut be, akkor itthon elfogadottabb. Tehát egy külföldi, nem természetes, nem azt mondom, hogy valahol könnyebb magyarként valahol külföldön érvényesülni, mert ott talán ezek az ajtók jobban nyitva állnak. Hát Magyarországon miért legyen nyitva egy iszlám ajtaja, ugye? Viszont egy iszlám országban ez az ajtó nyitva áll, amin át lehet sétálni. Nyilván, hogy ez logikus, hogy azon könnyebben be lehet sétálni.
És ezzel kapcsolatosan akkor nem is voltak olyan jellegű tevékenységei, mondjuk Magyarországon, hogy tanított volna ezzel, vagy erről?
Volt, kapta meghívást még a 80-as években a 5-ös Loránd Tudomány Egyetem, Vojt professzor, a híres antropológus és néprajzkutató meghívott, hogy ezzel kapcsolatban egy fél évet adjak elő, és ahogy az ő munkássága befejeződött, ott az enyém is. Azóta nem, illetve hát iszlám közösség, mint vallási közösség megalakult, aminek megalakításában részese voltam, mint az iszlám közösség 8 éven át vezetője, rengeteg úton vettem részt, és akkoriban ugye első számú vezetőkkel sikerült találkoznom, azóta sem, tehát a mai marokkói király édesapjával, az akkori marokkói királya második Hassannal, az ő udvarában töltöttem 2 hetet, mert érdekelt az ő, hogy én hogy gondolkodom teológiai szempontból. Az illegalitásba, illetve a trónjáról elűzött Saddam Hussein által elűzött kuwaiti emir, aki Szaúd-Arábiába kapott menedéket Tájévba, őt látogattam meg, és ővel töltöttem el pár igen érdekes alkalmat, és több ilyen hasonló találkozásom volt, de ez a múlt, és nem az a lényeg, hogy kikkel találkozik az ember rangban, hanem kikkel találkozik az ember értékben, és az az igazság, hogy itt szeretnék visszatérni Afrikába, mert ott az értéket igencsak megtaláltam az utcák, a nyomornegyedek szintjén, és az a spiritualitás áthatott az én valómon. Azóta is abból élek.
Hát azt kell mondjam, hogy remélem, hogy jó helyesen ejtem, én Mabruk, ugye?
Én nagyon köszönöm, ez azt jelenti, hogy áldott legyen, és köszönet is egyben ez a szó.
Így van.
Hát akkor én magyarul. Köszönjük szépen, hogy ezeket elmondta, és hát én nagyon örülnék neki, hogyha egyszer még vendégül láthatnánk, és akkor mesélne még részletesen ezekről, akár a látogatásairól.
Megtisztelő a felkérés, és köszönöm a lehetőséget.
Köszönjük szépen, dr. Mihályfi Balázs volt a vendégünk. Ti meg szépen maradjatok a rádiókészülékek előtt.
Lesznek még programok, egy darab, amit szeretnénk ajánlani, június 10-én Afrimás Filmklub, Visegrádi utca 9, az Afrikai Magyar Egyesületnek a székházába. 2 filmet láthattok, majd a Szahara kincsét, amit Robert Laci bácsi forgatott még annó, egy 18 perces eposz, és a Fárók földjén című Turai Gábor film, ami egy 65 perces, úgyhogy érdemes el lesz elmenni, tehát június 10-én 18 órától az Afrimás Filmklubba, Visegrádi utca 9-be.
De vissza mai napra lesz, utána Music Café Instant, utána pedig Soul School. Szép napot nektek, sziasztok!
Imbalu, 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 imbalu.
Csitu, csitu.